Erős vár a mi Istenünk! Kedves testvérek, mai Isten tiszteletünkön evangélikus énekeskönyvünk 275-ös énekét énekeljük kezdőénekén. 275-ös ének. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Mai Isten tiszteletünkön a hármas számú liturgiát énekeljük. Énekes könyvünk 48. oldalán található a hármas liturgia. Illany kapcsolt föl, Józsi, légy szíves, mert eléggé homály van.
Segítségül hív, és én meghallgattam. Így szól az Úr. Megláttatom vele üdvösségemet, aki a magasságos rejtekében lakik, és mindenható árnyékában nyugszik. Ezt mondja az Úrnak, oltalmam és váram, Istenem, benne bízom, mert angyalainak parancsol felőled, hogy őrizzenek minden utadon.
Dicsőség az Úr Istennek, Fiúnak és Szentléleknek, a teljes Szent Háromságnak, egyetlen hatalmasságnak.
Jézus is megkísértetett és szenvedett. Ezért segített azoknak, azokon, akik megkísértetnek. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen minnyájatokkal, testvéreim. Isten színe előtt gondoljuk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Megvallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy sokszor engedtem a kísértésnek, és eltértem az igéttől. Ne vess el engem gyengeségem miatt, hanem támogass kegyelmeddel az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Amen.
Kérlek téged, Istenem, bocsásd meg minden vétkemet, teremts bennem tiszta szívet,
Testvéreim, Istenünk megkönnyörült mi rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy a bűnöseket megmentse. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Dicséret, dicsőség, a mennyiség Istené.
Hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Mindenható Isten, gyengeségünk miatt nem tudunk megállni a sokféle kísértés között. Ezért engedd, hogy egyszülött fiad megváltó szenvedéséből merítsünk erőt, akaratod cselekedetére, és az Úr Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen.
Amen.
És hallgassa meg a gyülekezet a mai vasárnapra, bőjt első vasárnapjára oltár előtt felolvasásul kijelölt igét, amelyet megírva találunk Máté evangéliumának 4. részében, az első verstől a 14. versig a következő képen. Tehát Máté evangéliumának 4. részében az első verstől a 14. versig a következőképpen. Akkor elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután 40 nap és 40 éjjel bőjtölt, végül megéhezett, s ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta: ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyerré. Ő így válaszolt: megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Ezután magával vitte őt az ördög a szent városba, a templom párkányára állította, és így szólt hozzá: ha Isten fia vagy, vesd le magad, mert megvan írva, angyalainak parancsot ad, s azok tenyerükön hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábad a kőbe. Jézus ezt mondta neki: Viszont meg van írva, ne kísérd az Urat, a te Istenedet. Majd magával vette az ördög, egy idegen magas hegyre, vitte az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát, és azok dicsőségét, és ezt mondta neki. Mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor így szólt az Úr hozzá, Jézus. Távozz tőlem, sátán, mert meg van írva, az Urad, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Ekkor elhagyta őt az ördög, s íme angyalok mentek oda, és szolgáltak neki. Ez Isten igéje. Magasztaljuk tovább a Szent Háromság egyik az Isten, és mondjuk el az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszen az egyetem és Anya Szent Egyháza, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Isten tiszteltünk folytatásaként énekeljük a 200-as énekünket. 200-as énekkel folytassuk Isten tiszteletünket. Thank you. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreim vasárnapunk igehirdetési alapigéjét, úgy, ahogy írva találjuk a zsidókhoz írott levélben, annak 4. fejezetében a 14. verstől a 16-ig a következőképpen. Isten igéjét tehát a zsidókhoz írott levél 4. fejezetéből olvasom a 14. verstől. Így szól Isten igéje. Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten fia, ragaszkodjunk itt vallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűn. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, nagy esemény történt az elmúlt héten. Két főpap találkozott, bizonyára értesültek a testvérek is híradókból, újságokból, hogy az orosz ortodox egyháznak a feje és a római katolikus egyháznak a feje, a két főpap találkozott. 1000 éve nem kommunikált a két egyház. Egy olyan szakadási folyamat indult el a 9. század elején, amikor is a római püspök nem fogadta el a konstantinápolyi pátriarkának a beiktatását, mert nem kérdezték meg tőle, és így a Róma püspöke nem kapta meg azt a mindenek felőtti tekintét, amit a pápa kért magának, és ezért elindult egy folyamat, ami aztán 1054-ben fejeződött be, amikor ez a szkizma, ez a szakadás, ez a törés megtörtént a keleti és a nyugati egyház különvált. És most a múlt héten történt meg, hogy az orosz pátriarka az találkozott a római katolikus egyháznak a fejével, és ami 1000 esztendeje nem történt még meg, hogy a két egyháznak a vezetője találkozott volna, az most megtörtént. Igénk azonban nem ilyen főpapról beszél, mint amilyenek ők, hanem valódi főpapról beszél. És olyan jó ezt nekünk tudni, hogy bár ez a két személyiség egy nagy egyháznak a vezetője, de az a főpapság, amiről beszél ez a mai igénk is, az nem az övék, ez a főpapság másnak jár. A levél címzettei a zsidók, és a levélnek az írója, aki szerette volna Isten szent lelk által megértetni ezekkel az emberekkel, hogy kicsoda Jézus Krisztus, ezért nyilván abból kellett neki képeket hozni, abból az életből, abból a vallási háttérből, abból a társadalmi háttérből kellett neki képet hozni, amiben a zsidó atyafiak éltek. Ezért az Úr lelke arra irányította a levél íróját, hogy számukra értelmezhetően mutassa meg Jézus Krisztusnak a szerepét és a helyzetét, hogy vegye azt, amit alapvetően a zsidó nép megélt, hogy mit jelent nekik a főpapság. A főpap volt az, aki bemehetett az Úr elé, aki közben járó volt Isten és az ember között, aki az országnak, a népnek a bűnét az Isten szín elé vihette, hogy az Úr bocsássa meg a népnek a bűnét, és ne terhelje rá a népre azt, ami a bűneinek a következménye. Magam is sokszor átéltem az Úrnak a csodálatos dolgait, amikor a beszélgető társam gondolkodás módjában meg kellett keresni azokat a pontokat, hogy megértse azt az Isten üzenetet, amit az Úr rám bízott. De sokszor megtörtént az, hogy föl kellett deríteni, hogy ő miképpen vélekedik a világegyetem dolgairól. Tehát, hogy mit ismer ő belőle. Hogyan vélekedik bizonyos vallási kérdésekről. És amikor kiderítettem, hogy milyen pontokon lehet őt alapvetően megnagyok, hogy te így gondolkodsz, ez a te gondolkodásod, akkor innentől induljunk ki, és akkor menjünk el oda, hogy megértsd azt, amit az Isten egyébként most rám bízott. Nagyon érdekes eseményről, történetről hallottam egyik komoly matematikusunk, aki az Amerikai Egyesült Államokban élt, ecsetelték az életét, és mondták, hogy nem az volt az ő érdeme, hogy nagyon nagy felfedezéseket hajtott végre a matematika tudományában, hanem az volt az ő erénye, hogy bárkinek el tudta magyarázni azokat a tételeket, amelyek egyébként akkor éppen előttük álltak, mert annyiféleképpen tudta megközelíteni. Ismered ezt a matematikai tételt? Nem. Ismered ezt a tényt? Igen. És ezt is ismered? Nem. És ezt igen. Mert és akkor ebből a kettőből tudta levezetni neki azt, amit egyébként a másik kettőből is levezetett volna. Nem tudom, értik-e a testvérek, hogy mit akarok ebből kihozni, hogy amikor az Istennek a fenséges üzenetét szeretnénk átadni egy másik embernek, nem böghetjük oda eléjük, hogy na tessék, itt van, és akkor emészd meg, mert nem tudja megemészteni. A zsidó emberek elé úgy kellett eléjük tárni Jézus Krisztusnak a szolgálatát, hogy ők azt megértsék. És hát persze, hogy evidens volt, hogy a főpapnak a szolgálatát hozták Jézus Krisztus szolgálatának, Jézus Krisztus küldetésének a megismertetésére. Hát igénynek az a célja, hogy megértsék azok az emberek, akiknek a levél küldetett, hogy kicsoda Jézus Krisztus, és Jézus Krisztusnak milyen a hozzánk való viszonyulása. A zsidó vallásnak a legmagasabb személye, aki az Úr színe elé járulhat, a nép bűnét viszi, nép bűnének a terhét viszi oda az Úr elé. Tárgyal az Úrral, mondhatjuk így, a nép nevében, a nép érdekében. És amikor kijön a főpap az Úr színe elől, akkor tudja a nép, hogy az Isten elfogadta a bűnbocsánatot. Megkegyelmezett az Isten, életben maradt a főpap. Bement az Isten színe elé, vitte a népnek a bűnét, és kihozta az örömhírt, hogy elengedtetett a bűneiteknek a következménye. Ez a főpap. És ismerték a főpapnak a szolgálatát, tudták, hogy mi a főpapnak a szolgálata, és akkor azt mondta a levélnek az ilyen, most ez a tökéletes főpap, Jézus Krisztus, akinek nem kell aztán évente bemennie az Úr elé, nem kell neki évente odajárulni az Istennek a nép bűne miatt, hanem egy egyszeri és tökéletes áldozatot mutatott be az Istennek, amelyet nem kell ismételgetni. Tehát nem kell, sőt, nem szabad az áldozatot újra megismételni. Mert Jézus áldozata egyszeri volt és tökéletes áldozat volt. Aki újra áldozatot szeretne bemutatni az Istennek, az hamis alapokon áll. Nem a szentírási alapon áll. Áldozatot bemutatni nem kell. Jézus Krisztus egyszeri és tökéletes áldozatot mutatott be, neki nem kell évente bejárnia az Úr színe elé. Persze nekünk, azoknak a pogányoknak, akik a zsidó főpapságot nem ismerjük, a most találkozó két főpaptól pedig nincs mit remélnünk az elveszettségünk tekintetében. Nekünk a főpap helyett könnyebben értelmezhető dolgot kellene behelyettesíteni. Nekünk a főpap pogányoknak, azoknak, akik Isten nélkül éltük az életünket, nem jelent semmit a főpapnak a személye. Azok a főpapok, akik most találkoztak, azok egy-egy vallásnak a vezetői. De hogyan értelmezhető akkor egy pogány embernek? Annak, akinek egyébként nincsen ilyenféle kötöttsége. A Szentírás igéje, ez a mai ige is választod nekünk arra. Jézus, ami megváltunk. Jézus a bűnei terhétől való szabadítók. Jézus Krisztus közben járó az Atya felé, mint ahogy az első hitvallásban is megfogalmazták. Mert azt mondja itt az igében, hogy ragaszkodjunk a hitvallásunkhoz. Az első hitvallás pedig nem más volt, mint az, hogy Jézus Krisztus, Isten fia, megváltó. Ebben minden benne van. Jézus Krisztus, Istennek a fia, nem ember, Istentől jövő, megváltó. Minden benne van, ami nekünk szükséges. Megváltás a bűneinkből, közben járó az Atya felé. Sokszor emlegetem ezt az igét, ami nemrégiben Ézsaiás könyvéből állt előttünk igehirdetési alapigeként, hogy bárcsak szétszakítanád az eget. És olyan jó látni, hogy itt Jézus Krisztus születésében valóban szétszakadt az igetben, az igében is olvassuk, hogy aki áthatolt az egeken, a mi főpapunk áthatolt az egeken, szétszakította Isten az eget, és Jézus Krisztus áthatolt az egeken. De nem is csak egyszer hatolt át, mert Jézus Krisztus áthatolt az egeken, és az Isten emberré lett. Itt járt közöttünk. Átélte azt, amit Szili felolvasott az imént az evangéliumból, megkísértetett, hozzánk hasonlóan megkísértetett, ebben az igében is egyébként szerette. Megkísértetett, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. Jézus Krisztus áthatolt az egeken, emberré lett, elszenvedte a bűneink büntetését, de aztán megint szétszakította az Isten az eget. És Jézus Krisztus mennybe ment, és ott ül az Isten jobbján, és könyörög értünk. Velünk van. Értünk él odafönn a mennyei Atya jobbján. Atyától jött, és az Atya jobbjára ült vissza. És amikor átszakadt az ég, az a csoda esett meg, hogy az Isten emberré lett, megismerve a mi erőtlenségünket. Olyan jó végigmenni ezen az ige szakaszon is, meg átértelmezni azt is, hogy mit akart üzenni az Isten azáltal, hogy Jézus Krisztust 40 napig a pusztába kivitte a lélek által, és ott 40 nap után találkozik a kísértő, és a kísértő végigviszi ezeken a dolgokon, ami egyébként a mai életünknek is a kihívásai. Jézus Krisztus, ami átesett, az ugyanaz a mi életünkben is nap után jelentkezik. Mi tegyünk? A dicsőségnek a hívságai, hogy mi uralkodhatunk a világon. Hát hogy elszáll egy-egy emberrel a ló, amikor egy kicsit több pénz jut a zsebébe, amikor hatalom kerül a kezébe. Sokszor emlegető, mentsen meg az Isten bennünket attól az embertől, aki hatalmat kap a kezébe, de nincs hozzá elég lelki ereje, hogy azzal a hatalommal jól tudjon bánni. Egy régi történet, amikor gépkocsi vezető gépkocsi vezető oktatáson vettem részt, és volt ott egy oktató, és azt mondták, hogy jaj, nehogy ahhoz kerüljetek, mert az, amit a hatalmat kapott a kezébe, az nem tud vele bánni. És mindenkit kinyír, aki csak a közelébe esik, hogy mutassa, hogy neki hatalom van a kezébe. Hát nem ahhoz kerültünk, ezért van jogosítványom. De hogy a hatalommal élni kell tudni. És hogyha az ember nem tud élni a hatalommal, nem tud élni a pénzével, pillanatokon belül kísértésbe esik, és aztán persze el is bukik. Mindaz, amit egyébként ott Jézus Krisztusnak megmutatott a sátán, azt neked is megmutatja napnak után. Más nagyságrende, de neked is megmutatja, és téged is el akar buktatni. Tehát Jézus Krisztus végigment azokon az erőtlenségeken, amiken mi is keresztül megyünk, a kísértésben is keresztül ment, hozzám hasonlóan megszenvedi a kísértést, csak ő nem bukott bele a kísértésbe. És böjt kezdetén vagyunk, böjt első vasárnapján, és a böjt kapcsán talán a legfontosabbra teszi a hangsúlyt ez a mai ige, azt mondja, hogy bátran engedd el magad. Bátran engedd el magad, ne félj attól, hogy a bukásod miatt ítélet vár rád. Olyan jó olvasni ebben az igében, hogy hát hogy ne tudna megindulni a mi erőtlenségünkön. Mert megmutatni az erőtlenségedet. Mert felvállalni Isten előtt, hogy Uram, gyenge voltam. Mert felvállalni a bukásod, hogy Uram, bocsáss meg, elbuktam. Kaptam valamit, amiből aztán jött a kísértés, és a kísértésben nem tudtam megállni, elbuktam. Bátran vállalt fel a gyengeségedet, bátran vállalt fel a bukásodat, ne félj őszinte lenni magad előtt, meg az Úr előtt. Mert hát nem máshol állsz te, mint a kegyelem trónusa előtt. A kegyelem trónusa előtt állsz, és ott elmondhatod a gyengeségedet, ott föltárhatod a bűneidet, a bukásaidat, mert a legjobb helyen vagy. Ott vagy, ahol a gyógyulásnak a helye van. És a böjtnek ez a lényeg, ez az értelme. Persze legalább olyan fontos, hogy ne engedd, hogy a böjt az valamiféle népi hagyomány útjára vigyen téged. De ne engedd az sem, hogy valamiféle vallási hagyomány útjára vigyen téged a böjt. A böjt, ami egyébként meg van fogalmazva itt az evangéliumban is, meg ebben az igében is, nem más, mint az, hogy a kegyelem trónusához oda kerülhessek azzal a lelkülettel, hogy én merem föltárni a kísérthetőségemet, merem föltárni a gyengeségemet, merem föltárni a bukásomat. Mert ott van az én gyógyulásomnak a helye, ott van az én életem megoldásának a helye. A böjtöt Jézus Krisztus pontosan megfogalmazta többek között Márk evangéliumának a második fejezetében is, azt mondja, vajon böjtölhet a nász nép akkor, amikor a vőlegény vele van? Hát persze, hogy nem böjtölhet a nász nép, amikor a vőlegény vele van. Amikor a vőlegény vele van, akkor az ünnepnek a helye van. Majd ha a vőlegény nem lesz vele, akkor kell böjtölnie. Tehát a böjtnek a forrása az, amikor Jézus Krisztus nincs jelen. És hogyha nem érzed az életedben Jézus Krisztus jelenlétét, akkor böjtölnöd kell. Persze itt megint hangsúlyozom, nem a népi böjtre van szükség, meg nem a vallási böjtre van szükség, hanem a biblikus böjtre van szükség. Lehet, hogy benne van az is, hogy ne egyél. De nehogy azt higgye valaki, hogy csak nem evéssel meg tudja oldani azt, hogy Jézus Krisztus visszakerül az életébe. Akit elhagyott, akivel szembe került, akire nem figyelt. Nem kerül vissza. Lehet, hogy van, akinek meg kell szorítania az étkezését. De aki meg egyébként sem szeret enni, annak nem bőt, hogyha nem eszik. Az a bőt, amikor valami, ami elválaszt engem Istentől, az kikerül az életemből. És hogyha engem nem választ el az evés Krisztustól, akkor a nem evés az nem lesz bőt az életemben. Ami viszont elválaszt téged, a gondolatod, ami leterheli az életedet, a hobbid, a szórakozásod, és lehetne sorolni micsoda, az viszont elválaszt téged. Azt szorítsd hátra. És ez a bőt. A bőtnek ez a lényeg és az értelme. Hogy nincs jelen Jézus Krisztus, és hívni kell Jézus Krisztust vissza az életedbe, hogy az ő közelség és a jelenléte valóság legyen. Tehát a bőt lényege az, hogy minden akadály elháruljon, ami Jézus Krisztus közelségét, jelenlétét megakadályozza az életünkben. Ez nem egyetlen út az életünk felülvizsgálata és megváltoztatása. Lehet, hogy szükséges valakinek, de nem az egyetlen út. De az biztos, hogy szükséges, hogy kimunkálja az életedben valami, hogy bűnlátásra jussál, hogy megértsd, mi az Istennel való szembenállásod, megbánd azt, hogy te elkövetted azokat, és tudjál bocsánatot kérni attól az Istentől, aki ellen létreztél. Tehát a bűnlátás, bűnbánat és a bűnbocsánat az igazi bőjt. Amikor az életemből kiszorított Isten, az életemből kiszorított Jézus Krisztusnak újra utat adok, újra utat engedek az életembe, hogy a kegyelem trónus elé kerüljük. Tehát az Úr az igényben azt szeretné nekünk megmutatni, hogy a megoldás helyéhez kell mennünk. Mint hogy a zsidó emberek tudták, hogy az életük, a bűnük megoldásának a helye, a szentek szentélye, és oda jöttek a főpaphoz, hogy menjél be, értünk, hogy letisztázódjon az életünk, mint hogy a zsidók ezt tudták, és generációról generációra beleívódott az ő életükbe, hogy az évente egyszeri áldozatot el kell vinni a templomba, hogy a bűneik bocsánatát vegyék, hogy ne kelljen a bűneiknek a büntetését hordozni. Úgy mutatja a mai igény is, hogy Jézus Krisztust az ő váltságművét, mint ahová hasonlóan oda lehet járulni, mint ahogy a zsidók járultak a templomhoz. Tehát járuljatok oda a kegyelem trónusához. Vigyétek oda az életeteket, az áldozatotokat, hanem az életeteket vigyétek oda a kegyelem trónusához. Mert Istennek nem a bakoknak, a bikáknak, meg a turkoknak a vérére van szüksége, hanem megtört szívre van szüksége. Arra van szüksége, hogy az erőtlenségedet felvállald és fölmegmutatni, hogy a kísértésekben való elbukásodat belásd, és elmerd mondani Istennek, hogy vétkeztél, hogy elbuktál, hogy nem tudsz megállni, mert ez a kegyelemnek a trónusa. A meglátott, a meghallott és a megbánt bűnöknek a kegyelmi helye. Jézus Krisztus váltságért való büntetés, elengedésnek a helye. Amit Jézus Krisztus végzett ebben a földi létében, az ott a kegyelem trónusánál lesz érvényes mindenki számára. Érvényes Jézus Krisztus váltsága az egész világra? Bizony érvényes. És aki elfogadja azt, az a saját életére nézve is érvényt szerez rá. Sokan mondják, hogy a keresztségben megkapja az ember a váltságot, megkapja a bűnei bocsánatát, Isten gyermekévé lesz. Mások mondják, hogy az Isten annyira szereti a világot, hogy nem kell itt semmit sem csinálni, mert aki megszületett erre a világra, az már akkor Isten kegyelmében van. Az orosz ortodox egyház is azt mondja, hogy aki orosz földön született, az ortodox keresztjén. Nem kell annak semmit sem csinálni. Az ortodox keresztjén. Ezzel szemben a Szentírás azt mondja, hogy járuljatok oda a kegyelem trónusához. Nem azt mondja, hogy ott vagytok, oda kerültetek, hanem azt mondja, hogy járuljatok oda, tegyetek érte valamit, tehát fogjátok magatokat, és tegyetek azért, hogy oda kerüljetek a kegyelem trónusához. És leírja, hogy lehet oda jönni, az erőtlenségeinken indul meg az Úr, ha kimondom az erőtlenségemet, az elveszettségemet, akkor majd kegyelem trónusánál megindul az Úr, és azt mondja, hogy nincs semmi baj, nem kell belehalnod a bűneidbe, nem kell belehalnod a vétkeid következményeibe, mert Jézus Krisztus meghalt a te bűnödért is. De nem csak a következmény elengedése, hanem még a rehabilitáció is benne van Jézus Krisztus váltságában. Olyan jó látni a különböző példázatokat, a tékozló fiú példázatát szoktuk emlegetni, hogy hogyan rehabilitálja az atya a fiát, de egyébként nem sokkal azt megelőzően ott van az elveszett juhnak a példázata, amikor elvész egy juh, és akkor a pásztor utána megy annak az egynek. És amikor utána megtalálja, akkor nem azt mondja, hogy na végre megtaláltam, de jó, akkor most akkor menjél haza, intézd a dolgokat, hanem mit csinál vele? Fölveszi a vállára, és hazaviszi. Visszaviszi abba a közegbe, amiben van a helye. Tehát az Isten így fog meg téged is. Fölvesz a vállára, mert nem tudnál egyébként visszakerülni abba a helyzetbe, amit ő a teremtettségben adott nekünk. De ő fölvesz a vállára, és visszavisz oda, rehabilitál. Újra olyanná teszi az életedet, mint ami a teremtésben volt. Újra Isten gyermekévé leszel. Nem teremtményévé csupán, hanem gyermekévé. Isten gyermekének lenni azt jelenti, hogy az Isten kegyelme rám érvényes lett. Jézus Krisztusban való kegyelme rám érvényes lett. Tehát az elveszett juh példázatában világos lesz, hogy elmegy, megkeresi, vállára viszi, hazaviszi, és visszahelyezi az alaphelyzetébe. Ezért ebben az igényben is ott van, hogy járuljatok tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. És az Isten erre a szükségre szeretné tenni a hangsúlyt. Hogy érzed-e, hogy szükséged van? Érzed-e, hogy hiányod van az Istennel való kapcsolatban? Hiányod van abban a rehabilitációban, amiben az Isten szeretne részesíteni téged? És itt bőjt idején ezt a szükséget, ezt a szükséget kellene észrevennünk és meglátnunk. Hogy oda kényszerüljünk a kegyelem trónusához. De ezért tenni kell. Ezért engedni kell, hogy Isten szent lelke vizsgáljon. Ezért engedni kell, hogy ha Isten megmutat valamit, akkor odajáruljunk az Úrra, és azt mondjuk, hogy valóban Uram. Mert aki mismásolni akarja, aki el akarja kenni, aki nem akarja rendezni, annak a kegyelem trónusánál nincs megoldás az életére. Mert az Isten azt szeretné, hogy meglásd, megbánd, és aztán bocsánatot nyeres arra, ami elválaszt téged Istenről. És utána ne kelljen böjtölnöd, mert Jézus ott van az életedben. Mert Jézus akkor kell böjtölni, amikor nincs a vőlegény a közelben. Amikor nincs a vőlegény az életedben, amikor nincs a vőlegény a közösségben, akkor böjtölni kell. Akkor várni kell, hogy az Isten minden akadályt, ami az életünkben van, elhárítson, hogy visszataláljon Jézus Krisztus, visszajöhessen Jézus Krisztus az életünkbe. Erre szolgál a böjt. Olyan főpap adatot nekünk, aki mindent megtett azért, hogy ez a rehabilitáció megtörténhessen te veled is. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük néked, hogy te Jézus Krisztusban tökéletes főpapot adtál nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy egyszerű és tökéletes áldozatával mindent elvégzett, ami köztünk, közted, Uram, és közöttünk van. Add meg, hogy ki egyénenként is saját életében, család életében föl tudja fedezni azokat a gátakat, amelyek ott vannak. És add meg, Urunk, hogy valóban oda tudjunk járulni a te kegyelmi trónusodhoz, és minden kísérthetőségünket, minden gyengeségünket előtted tárjuk fel. Szabadíts meg, Uram, a gőgösségtől, a maga biztosságtól, szabadíts meg a képmutatástól, szabadíts meg attól, hogy másokat vezessünk félre azzal, hogy olyan népi vagy vallási hagyományokat hirdetünk, amelyek igazi megoldást nem adnak az emberek életében. Add meg, hogy a te igédre hagyatkozva tudjuk megélni a böjtünket. Add meg, hogy rád hagyatkozva tudjuk befutni azt a pályát, ami előttünk van. Köszönjük, hogy a te dicsőséged elkísér bennünket egész földi életünkben. De köszönjük, Urunk, hogy elkészítetted azt a mennyei hazát is. Fiadban, az Úr Jézus Krisztusban helyet készítettél nekünk. Add meg, hogy minden kísértés, minden botlás, minden fájdalom, minden szenvedés ellenére is célegyenes tudjunk haladni az elhívásunk felé. Fiadban, az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. Minden testvérünket szeretettel hívunk és várunk Isten tiszteleti közösségbe, és kérem hirdessék a testvérek az Isten tisztelet lehetőségét. Hirdetem a testvéreknek a hétközi alkalmakat, hétfőn 17 órakor asszonyóra, kedden 17 órakor biblióra, 9 órakor babalmakör itt a gyülekezeti központunkban. 20-án szombaton megyünk egy országos cigánymissziói találkozóra, kérem a testvéreket, hogy hordozzák imádságba ennek a konferenciának az áldását. Különböző felekezetekből jönnek össze az egész ország területéről, 3-400 ember lesz jelen, aki a cigánymisszióban érintett, és ott leszünk együtt, bizonyságot téve arra, hogy Isten hogyan cselekszik közöttünk, és megfigyelve azt, hogy más felekezetekben miképpen haladnak, és miképpen tudják Isten igéjét cigány testvéreink felé is közvetíteni. Görögszállásról is jönnek néhányan, 14-en megyünk a találkozóra. A mai hétvégén, vagy mostani hétvégén ifjúsági hétvége van Pilis Csabán, bizonyára hordozták a testvérek imádságban az ott lévő fiatalokat. Következő héten megint ifjúsági hétvége lesz, ez a senior hétvége, igen, senior hétvége, ne keverjen megint, tehát az idősebb korosztálynak a hétvégéje. Akik erre a hétvégére mennek is, hordozok őket imádságban, hogy Isten el tudja végezni a szívükben mindazt, amit szeretne, ennek jegyében, mint ami az ige hirdetésben is elhangzott. Hirdetem a testvéreknek, mint hogy elmúlt héten már hirdettem, hogy a választói névjegyzéket kifüggesztettük, és aki szeretne a választói névjegyzékbe bekerülni, mert az adminisztráció szerint nem szerepel rajta, kérem jelezze, hétközben 8 órától 4 óráig itt vannak az irodában a munkatársaink, és segítenek ebben, hogy mindenki, aki szeretne a választási alkalmakon részt venni a választásokban, azok akkor ott a listán szerepelhessenek, mert ezt a listát el kell fogadnunk majd. És ez lesz a 2016-os évre a választói névjegyzékünk. Természetesen presbiter testvéreket is lehet keresni ezügyben, hogy a választói névjegyzékbe való kerülésről információt kapjanak a testvérek. Hirdetem a testvéreknek szomorú szívvel, de a feltámadás reménységében, hogy elmúlt héten eltevettük Paulusz István testvérünket, az Úr adjon békességet a gyászolók szívébe, bennünket pedig emlékeztessen arra, hogy az életünk véges, és még amíg lehetőségünk van itt föld életünkben, bölcs szívhez juthassunk, tudjuk, hogy az Isten félelme a bölcsességnek a kezdete. Még egyszer Istenünk békességét kívánom a gyászolók szívébe, és kérem a testvéreket is, hogy hordozzák imádságban a gyászoló családot. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most is mind örökkön örökké. Amen. Isten tiszteltünk befejezéseként énekeljük a 191-es számú énekünket, annak első versét a befejező oltári szolgálat előtt. 191-es számú éneket énekeljük. Csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket, mennyei atyánk előtt, imádkozzunk. Mindenható mennyei atyánk, világ teremtője, megváltója, megszentelője, könyörgünk hozzád ezen a mai napon is, bőjt első vasárnapján. Bocsáss meg nékünk, Urunk, hogy nem engedjük, hogy fiad az Úr Jézus Krisztus betöltse teljesen az életünket, saját életünket, család életünket, gyülekezeti életünket. Te hozd felszínre, Urunk, azokat a gyengeségeinket, bűneinket, amelyek elválasztanak tőled. Köszönjük, Urunk, hogy Te megbocsátottad ezeket, add meg, hogy oda tehessük kegyelmi trónusod elé. És így adunk hálát, Urunk, hogy szerte a világon, ezen a mai napon is sokan megállnak Te előtted, sokan várják tőled jelenlétedet, áldásodat, igédet, útmutatásodat, életünk megélésére, jövőjére. Köszönjük, Urunk, hogy így állhatunk meg mi is ezen a mai Isten tiszteleten Te előtted, várva a jelenlétedet. Bocsáss meg, Uram, hogy sok minden gátolja azt, hogy Te kiárazd áldásodat egyenként is, és a gyülekezetre is. Add meg, hogy világos legyen mindannyiunk számára, mi az, ami elválaszt Te tőled, és oda tehessük a Te kegyelmi trónusodhoz. Szabadíts meg bennünket, Urunk, attól, ami elválaszt Te tőled. És köszönjük, Urunk, hogy olyan sokszor megtapasztalhattuk jelenlétedet, áldásodat. Kérjük, hogy áldásod ott lehessen minden szolgálódon, aki a Te akaratod cselekvésében a legkisebbet is megteszi, aki enged a hívásodnak, küldésednek. És így köszönjük néked, Urunk, hogy Te adtál gyülekezetünknek vezetőséget, presbitériumot. Köszönjük, hogy elé tehetjük a felügyelő választásnak az ügyét is. Köszönjük, hogy előtted lehet egész egyházunk, egyházmegye, egyházkerület, országos egyház tekintetében is. Így könyörgünk, Urunk, püspökökért, felügyelőkért, esperesekért, lelkészekért, presbiterekért, mindenféle szolgálat végzőjéért az országos egyházban. Köszönjük, Urunk, hogy a Te kezedben lehetünk mi áldással a világ számára. Add meg, hogy ne bicsakolhasson meg rajtunk a Te üzeneted, add meg, hogy célhoz érhessen az, amit elindítottál szívünkben, szánkban. Köszönjük, Urunk, hogy háláthatunk néked azért, hogy ez a mai nap is fölvirrathatott ránk. Köszönjük, hogy a kegyelmédőd még tart. Hálás a szívem, Uram, hogy olyan csodálatosra, szépre, jóra teremtetted ezt a világot, hogy meg tudjuk élni az életünket, és megmutatod azt is, hogy milyen hatalmas ez a világegyetem. Köszönjük, Urunk, hogy tudósok egyre több olyan felfedezést hajthatnak végre, ami megmutatja, hogy mennyire tág ez a tér, amiben belehelyeztél bennünket, és mennyire nem tudjuk mi fölfogni ennek a mélységét, magasságát, szélességét, hosszúságát. Köszönjük, Urunk, hogy minden felismerés hozzád vihet közelebb. Áld meg azokat az embereket, akik a Te akaratod szerint kutatják ezt a világot, akik a Te akaratod szerint kormányozzák, hogy így is áldást nyerhessünk tőled. Ezt kérjük hazánkban is, áld meg népünket, nemzetünket, adj olyan vezetőket, akik felelősséggel tartoznak azok felé, akik rájuk bízattak. Add meg, hogy a Te akaratodat kereső emberek lehessenek, hogy a Te utadat járva áldást kaphassunk, nyerhessünk tőled. És köszönjük, Urunk, hogy előtted lehet a legapróbb problémánk is, de előtted lehetnek az életünket megrázó események is. Köszönjük, hogy úgy mehetünk hozzád, mint gyermek az atyához. Így kérünk most, Urunk, a gyászoló családért is. Te add meg a Paulus családot. Add meg, hogy mindaz, ami az elmúlt héten történt, a haláleset és a temetés, az Te hozzád vihessen közelebb. Köszönjük, Urunk, hogy Te Isten tiszteletre hívsz bennünket, és Te akarsz középen állni, mert Te rád van szükségünk. Köszönjük, Urunk, hogy megáldottad ezt a családot. Köszönjük, hogy elhunyt testvérünkön keresztül is sokszor szólhattál azoknak, akik mellette éltek. Köszönjük, Urunk, hogy Te tudod megáldani az ő életüket. Te légy a gyerekekkel, az unokával. Áld meg azt a családot, Urunk, akik most itt vannak és rád figyelnek. Bennünket is emlékeztess, Urunk, hisz életünk véges. Add meg, hogy úgy tudjuk számlálni a napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk Te benned. Így köszönjük, Urunk, hogy meg szeretnéd áldani családjainkat, házasságunkat, gyermeknevelésünket. Te szeretnéd megáldani a gyülekezeti közösségünket, a közösségünkben minden kisebb szolgáló csoportot. Így könyörgünk, Urunk, hogy légy velünk, légy közöttünk, áld meg bennünket. És te légy a fiataljainkkal is, akik most útra kelnek majd, befejezve a csendes hétvégét, add meg, hogy a te áldásodban megerősödve érkezhessenek haza, és szolgálhassanak te néked, a te dicsőségedre itthon is. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját, te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.